Hölgyek, urak, fiúk, lányok, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érzelmi IT Podcast pilot epizódjában, ami arra vállalkozik, hogy elkezdjen titeket bevezetni az egókezelés csodálatos és kihívásokkal teli rejtelmeibe. Itt van velünk Adri, aki hát egy szakavatott profi egókezelő, kivéve amikor saját magáról van szó, ugye? Az mindig érdekes kihívásokat rejteget. Kommunikációs szakember és a tévútra tévejedett emberek harcedzett kísérője, amikor arról van szó, hogy hogyan kell egy szebb jövő felé elindulni és traumákat kezelni. Hello, Adri!
Sziasztok! Bárcsak tudnék ennyire menő Gergőről mesélni, de mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogyha szükségetek van retorikára az életetekben, akkor ő bármikor, bárhol, metaszinten kielemzi nektek, hogy hogyan is kell átadni bármilyen gondolatot egy másik ember számára.
Ez ilyen humble bragging, tehát hogy nem tudom menőn felvezetni, de most nagyon megy, de oda teszem.
De megpróbáltad. Te.
Nagyon örülünk neki, hogy bárki ide kattint, mert hogy azt tudnatok kell, hogy két-két és fél év van, jó, nem annyi nem, de tehát két és fél év van abban, hogy mi egyébként podcastet szeretnénk elindítani, és mielőtt bármi történik, szerintem kreditálnunk kell a csodálatos barátainkat, akik egyrészt biztattak minket az utóbbi időben, másrészt pedig platformot adtak nekünk, hogy meséljünk a gondolatainkról.
És hogy Adri elkezdjen nem félni a szerepléstől újra.
Igen, a harmadrészt pedig könnyen lehet, hogy most is azért hallgattok minket, mert ők korábban ajánlottak minket, legyünk teljesen őszinték. Nekem borzasztóan sokat jelent az a támogatás, amit onnan kaptunk.
Nekem is, úristen. Ugye? Elég csak a tegnapi podolásra gondolni Dévvel. Tehát...
Abszolút. Szóval Viki, Julcsi, Dév, love is in the air, nagyon kösz mindent, mert alapvetően tényleg a hármatok támogatásának köszönhető az, hogy itt ülünk. És beszélgetünk dolgokról.
Igen.
És ezek a dolgok a köré, a gondolat köré összpontosulnak, hogy óriási nagy luxus bárkinek nem egót kezelni manapság, és arról szeretnénk ma nektek elsősorban beszélni, hogy az egó kezelés az alapvetően határozza meg az életminőségünket. Adri már kikerekedett szemmel néz, mert tudja, hogy az első blokk az valójában az ő dolga lesz. Take it away, honey, the floor is yours. Miről beszélünk akkor, amikor egóról beszélünk? Miről beszélünk akkor, amikor egó kezelésről beszélünk?
Ugye maga az ego, hogyha a nagyon basic részét nézzük, akkor az az én, mint olyan. Ugye az ego kezelés, az pedig már így elkezdett így irányzatban afelé menni, hogy ugye amikor érnek minket különböző behatások, bizonyos gondolatok, érzések keletkeznek bennünk. És ugye lehetünk reaktívak ezáltal, és lehetünk proaktívak is. Na most, attól függően, hogy mennyire vagyunk tudatosak egy szituációban, leszünk reaktívból proaktívak. Amikor valaki mondjuk megnyom rajtunk egy gombot, mert megsért, megbánt, érezzük, hogy egyszerűen csak úgy be akar menni a bőrünk alá, és így végtelenül meghangyásítani minket, akkor ha elkezdünk instant valamire reagálni, akkor azt egóból csináljuk, mert ugye az ego arra van, hogy megvédjen minket. Hát ez a szerepe, tehát autópilotában végig tudjuk egón élni az életünket. Uh-huh. Viszont, hogyha ugye nem kezeljük, akkor elveszi az irányítást igazából az egónk a fölött, hogy mi képesek legyünk szituációkban értelmes döntéseket hozni.
Tehát akkor részben arról van szó, hogy az indulatkezelésnek a 101-ja, hogy hát figyú, hogyha hagyod magad elhálkosodni, akkor baj lesz, és sérülni fognak az emberi kapcsolataid. De nekem azt tetszik abban, ahogy te beszélsz általában az Érzelmi IT Instagram csatornádon például az egókezelésről, hogy körvonalazódik valami, ami több dimenziós, ami összetettebb annál, mint sem, hogy egyébként hogyan állsz bele egy konfliktusba, mert én basic kommunikációs trénerként ugye általában odáig jutok, hogy felrajzolom, hogy hát gyerekek, konfliktuskezelési mátrix, az borzasztó egyszerű, részben beszélünk arról, hogy mennyire hagyja az ember érvényesülni saját magát, mennyire tolja a saját érdekeit, mennyire érdekérvényesítő, B, mennyire fontos neki a kapcsolat, vagyis mennyire kapcsolatóvó. És akkor ugye ebből általában kijön, hogy vannak a versengőek, meg a megkunyászkodóak, és akkor középen ott van az asszertív mező. Uh-huh. erre maga az ego kezelés lapot húz, mert én például már tőled is kaptam visszajelzést arra, hogy hiába vagyok éppen borzasztóan kapcsolatóvó, valójában nem kezelem az egómat, mert hogy manipulatívan előre tolom. Tehát, hogy azt érzem, hogy azért izgalmas téma ez, és azért ad nekem is sokat, mert picit túlmutat a kétbites felosztáson, hogy na most önérvényesítettem, vagy na most meghunyászkodtam, mert hogy valójában bárhol lehetek, sőt, még asszertív is lehetek, és közben nem kezelhetem valóban az egómat, mert hogy így tolom azt a dolgot előre, ugye?
Igen, ugye az ego kezelés, ahogy ezt már beszéltük, az önismeretnek egy része.
Uh-huh.
És ugye általában így a negatívabbnak apostrofált részeinkhez kapcsolódik, mint amikor dühösek vagyunk, féltékenyek, irigyek, bármi egyéb, ami ugye kifejezetten intenzív negatív érzéseket tud bennünk kelteni. És ugye mivel szabadulni szeretnénk ezektől az érzésektől, nyilván egyből próbálunk valamit csinálni, hogy ez enyhüljön. Tehát nem tudom, vagy a másikra rádobni ezt az egész feszültséget, frusztráltságot, vagy nem tudom, elfutunk valamerre, tehát valamilyen védekező mechanizmus bekapcsol bennünk. Viszont, hogyha minden egyes alkalommal mondjuk egy emberi kapcsolatban elkezdünk a másikkal üvölteni, mert nekünk éppen rossz, akkor ugye az a kapcsolat minőségének a rovására megy.
Uh-huh.
Tehát nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne kezeljünk egót.
De nagyon szép.
Egy magánéleti kapcsolatban, akár munkahelyi, akármilyen területen szükségünk van arra a hosszú távú pozitív emberi kapcsolatainkért, hogy kezeljük az egónkat.
Uh-huh. Azért nagyon fontos téma ez nekem, mert azt látom, hogy van egy nagyon káros tendencia odakint
a vadonban.
A vadonban.
Uh-huh. Uh-huh.
Mi szerint, jaj, hát ő olyan, amilyen. Hagyd rá, mert hogy... És hogy így, de gyerekek, a bunkóság az nem egy core attribútum, az nem egy alap mindent meghatározó személyiségjegy, az egy felvett szokás, az egy attitűd, az egy mintázat. És a legfontosabb dolog, amit tudunk az attitűdünkről, hogy az csiszolható. A legfontosabb dolog, amit tudunk az érzelmi intelligenciáról, hogy formálható, fejleszthető, szemben az IQ-val, amennyire tudom, azt úgy nagyjából leosztották.
Azt hiszem, valami 2-3 pontot lehet rajta javítani, de ugye? Hogy az is ilyen vérverejtékes.
Abszolút. Na ezzel szemben az érzelmi intelligencia az egy fejleszthető történet. Amikor valakivel kapcsolatban arról beszélünk, hogy jaj, hát ő ilyen, akkor egyrésztről zavar, hogy megvédjük, másrészt meg én védeném meg, ne degradáljuk le ennyire. Tehát ez az embereknek a rossz megvédése. Mert hogy egyrészt felhúzom magam, hogy nem srácok, ennél szigorúbbnak kell lenni az illetővel kapcsolatban, másrészt meg hát azért ennyire ne fokozzuk már le, hogy ő fejleszthetetlen, hogy ő ezt nem lépheti meg. Magánéleti és professzionális szempontból is nagyon durva önszabotázs és luxus. Most gyakorlatilag a következő 2-3 epizódunknak az alcímeit előttem, ugye? Így egymás
abszolút,
után.
Na, nagyon jó vagy.
Teasing all the way. Szóval arról van szó, hogy tényleg nagyon nagy luxus nem elkezdeni holnaptól foglalkozni az egókezelési helyzetekkel. Hogyha mondjuk első körben magánéleti dolgokat rakunk ki az asztalra, akkor ott szerinted mik a legtipikusabb egókezelési problémák és egókezelési helyzetek?
Féltékenység.
Mhm.
Tehát
a sárga iri, igen.
Az nem a zöld, a zöld szemű szörny.
De, bocsánat, zöld szemű szörny.
Féltékenység, a pozícióféltés, meg ugye ezek a dominancia harcok,
igen.
Tehát
a külső játszma, meg a belső játszma, ugye? Tehát vagy amiatt, mert mind a kettő dominancia, vagy azért sérül a dominanciám, mert aggódom, hogy...
A szerelemféltés,
hogy az általam oly nagyra tartott karakter körül esetleg mások is órálkodnak, és ez hosszú távon rám ugye veszélyt jelent.
Igen.
Versus a belső dominancia harc, amikor az jelent rám veszélyt, hogy a másik...
A többnek érzem magamnál, vagy én magamat kevesebbnek érzem nála.
Vagy eleve csak attól félek, hogy a másik magát többnek érzi, és attól már elkezdek beszűkülni.
Hát ugye ezek már az ilyen túlgondolásos projektálási dolgok.
Hál' Istennek közünk nincs ehhez a témához,
ugye? Hát mi buthák vagyunk,
a túlgondolás...
ilyen csodaszemben csücsülünk, és így tényleg ezen gondolkozol, de arra
fel sem merül.
Vagy...
Igen, nagy kedvenc mémem a klasszikus, amikor a csajnak ott van a buborék a feje fölött, hogy jaj, most a másik biztos arra gondol, hogy azok a csajok milyen jól néztek ki napközben, és akkor a csávó buborékjában meg ott van, hogy valami full geekes, vagy technology-based dolog, és aztán nagyon tetszik ennek a mémnek a dekonstrukciója, a igen, amikor ott van a csajnak ugyanúgy a buborékban, hogy fú, a csávon most biztos azon gondolkozik, hogy azok a csajok milyen jól néztek ki délután, és akkor a csávó felett meg ott van a buborékban, hogy azok a csajok milyen jól néztek ki délután. Szóval akkor külső fenyegetés, belső fenyegetés, alapvetően még mindig ott vagyunk, hogy az én hiúságomat kikezdi valami.
Az egómat. Az én... Ugye megnyomja valami.
Oké, és akkor mit kezdek ezzel a dologgal? Hogyha így archetipusokat ki kéne pakolni, akkor milyen kategóriák rémlenek felelőtted? Milyen tipikus egókezelési szintek, formák vannak?
Van ugye az egókezelésnek a legeslegalapabb része, amikor egyáltalán vedd észre, hogy bekapcsolták az egódat.
Uh-huh.
Ugye ennek van fizikai megnyilvánulása is, tehát az emberben ugye felcsap ez a küzdőszellem, vagy adott esetben a menekülés, tehát ez a fight or flight or flee or fun, igen. És erre gondolom neked is a Rick and Morty jutott eszedbe. Szóval, amikor ugye ezek a védekező mechanizmusok bekapcsolnak, ezeknek egy csomószor van testi tünete, tehát ugye ez a zsigeri érzés, amikor érzed, hogy az adrenalin elkezd bugyogni kb. A véredben, és úgy lezsibbadsz egy kicsit, de közben felispöröksz, izzad a tenyered, felkészülsz valamire, hogy a következő pillanatban valaminek történnie kell. Ez például egy tök jó jel arra, hogy az egódat elkezdték bekapcsolni. Aztán a másik, hogy ugye egy kicsit pont kontraproduktív, de amikor az ego bekapcsol, akkor ugye így kitölti a teret. Tehát nem gondolkozol annyira racionálisan. Csak kvázi egy ilyen mini pánik állapot lesz benned, ami eluralkodik, és próbálsz valamilyen eszközt keresni magadnak, amivel te felfegyverkezhetsz a következő csatára. Ugye, ami lehet bármi, a projektálástól, a manipuláláson keresztül, az üvöltés, a sírás, a akármi, lefagyás, tök mindegy. Utána van az, amikor ugye már tisztában vagy azzal, hogy bekapcsolt az egód, akkor a következő része az, hogy ami szerintem nagyon hasznos lenne, ha mindenki egy kicsit csöndben maradna, tehát, hogy egy-két lépéssel hátrébb, hogy hagyj magadnak egy kis időt, amíg fel tudod dolgozni az információt, amíg az amigdaládból a neokorteszbe átszökik az információ, és ugye el tudsz kezdeni konstruktívvá válni a helyzettel kapcsolatban, és akkor az utána lévő lépés pedig az, amikor kezeled az egódat. Ez így a gist. Tehát ez a nagyon egyszerű lépésről lépésre része.
Most kronológiailag néztük, én ugye archetipusokra gondoltam, hogy milyen embertípusokat ismerünk, de nagyon hasznos felosztás, örülök, hogy ezt így tisztába tettük. Tehát, hogy nagyjából ez a basic folyamat. Még egyszer nézzük meg a lépcsőzetességét ennek? Tehát, hogy először is lehet rajtad látni szenzáció szinten, hogy ego bekapcsolásban vagy.
Igen.
Tehát, hogy ha már művelt vagy ilyen téren, akkor érezheted magadon, de a környezeted valószínűleg ilyet. És talán ez egy nagyon fontos dolog, hogy a környezeted hamarabb leveszi.
Igen.
Tehát, hogy ezért is luxus nem kezelni egót, mert ha nem kezelsz egót, a közönség mindig okosabb. Ez ugye engem retorikai szempontból, ami most nem fogja a mai adásunkat ledominálni, mert ezt egy később...
Retorika mindig fontos, és nagyon sok retorikai alakzat van. Ez fontos.
A retorika az élet.
A retorika az élet. És a meta. Szóval...
És a meta. És a meta retorika.
És a metorika. Igen, tudjuk. Hát ott nem vagy.
Yes.
Nagyon jó van.
És... Nem hagyom, hogy kizökkents.
Tehát a külső közönség ugye mindig
igen,
okosabb.
Tehát hogy a közönség okosabb, hogyha rólad, mint kommunikátorról van szó, és téged valahogyan meg kell ítélni, a közönség okosabb veled kapcsolatban, hiszen te saját magadnak mindig is valamennyire a vakfoltjában leszel, nekik meg kevésbé, ők látnak téged, witnesselnek téged, amit nyilván jobb lett volna valami elegáns magyar kifejezéssel mondani, de mióta Mad Max-ben üvöltik, hogy witness me! Azóta ez a tanúbizonysággal lenni a másik létezése felé. Szóval witnesseled a másikat, én ezt most így beengedem.
Ez
igen.
Sokkal menőbb szó lesz.
Szóval, hogy így látom, hogy bekapcsolt az egód. Tehát akkor step one, oké, okay, megvan szenzáció szinten, hogy megnyomódott az ego, fizikai tünetei vannak.
Igen,
a
de ugye ebben muszáj egy picit beleszólnom, hogy ugye, ha más észre is veszi rajtad azt, hogy neked bekapcsolt az egót, hogyha éppen akkor visszajelesz, hogy neked bekapcsolt az egód, akkor odamész és torkon rugod, tehát, aha, hogy azért nem feltétlenül fogod erre azt mondani, hogy jaj, tényleg, bocsi, ne haragudj, akkor most így mindjárt ki is kapcsolom. Mm-hmm.
Tehát hiszen ilyen... ha szólok, hogy egós lettél, azzal minősítelek, ami meg ugye nem egy minőségi visszajelzés.
Meg plusz még jobban megnyomod az egót, tehát, hogy igazából ezzel nem feltétlenül teszed konstruktívá ezt az egész folyamatot.
Aha, jó, tehát akkor megvan, az is egy külön iskola, hogy a különböző egókezelési fázisokban hogyan kezeljük a bekapcsolt egójú embert, ugye?
Igen, meg ugye, hogyha már tisztában vagy azzal, hogy egyébként van egókezelés, és egyébként már bizonyos egószituációkban kezeled magadat, és akkor szólnak neked, hogy figyelj, szerintem egyébként most bekapcsolt az egót, sokkal fogékonyabb leszel már az első stage-nél is arra, hogy ja, igen, lehet.
Szóval akkor retorika kérdése a dolog, stílus kérdése. Nem kell a sessi mosolygós válasz, ezt most nem a mindig behozom.
Igen, a retorika fontos.
Látod? Jó. Tehát első fázis, fizikailag érződik rajtam, hogy be van kapcsolva az egóm. Második fázis, a verbalitásomban érződik, hogy megnyomogatták a gombjaimat, már valamilyen jellegű kompenzálás, indulatátétel, projekció, vagy csak egyszerű feszengés elindul.
Uh-huh. A harmadiknál az eszközök, ugye, amikor felkészülsz a izére, a csatára.
Aha, tehát, hogy ott már rendesen odafordulsz a cél felé.
A negyediknél meg jó esetben hagyod, hogy ugye bejusson. Hátralépsz. Az volt az! A hátralépés! Yes!
Nagyon jó.
Hátralépsz, és ugye hagyod magadnak, hogy legyen idő. Tökéletes, hogy mennyire presszionál valaki, hogy de válaszolj, és kommunikálj, és hadd pörögjön most már az én egóm is, akkor nem hagyod, hogy tovább nyomjanak, hanem hagysz magadnak időt, hogy ha nem is higgadsz le, és tudsz tovább lépni az egészen, de hogy okay, ez most nem egy jó szituáció. Én nem ezt akarom, és ott el tudsz kezdeni egyáltalán gondolkozni, hogy mi a célod. Aha. Mert amikor az egót bekapcsol, csak kaszabolsz.
Aha.
Mész, és elkezdesz sértő lenni, elkezdesz...
Vagy ugye, meghunyászkodó, ugye?
Vagy meghunyászkodó, igen, de hogyha így a nagyon klasszikus, érdekes ez is egyébként, hogyha az ego harcokra gondolok, akkor általában nem az jut eszembe, hogy mindenki csöndben ül és gyűlöli egymást, hanem az egyre nagyobb fegyvereket elővevő, és így hogyan pusztítsalak el, és aztán magamat is jellegű veszekedések.
A szintek, amiket most körvonalasztál, azért érdekesek nagyon, mert kolerál egy kicsit a kompetenciának a szintjeivel, ami ugye arról szól, hogy nem tudom, hogy nem tudom.
Ja, igen.
Tudom, hogy nem tudom. Tudom, hogy tudom. És nem tudom, hogy tudom. Harry Potteren keresztül kiválóan le lehet vezetni. Nem tudom, hogy nem tudok varázsolni, mert hát senki se tud varázsolni, ugye? Aztán utána rájövök, hogy létezik a varázsolás, és én nem tudok varázsolni, mert oké, történt egy-két fura dolog velem az állatkertbe, a terráriumba, de mindegy. Szóval emberek tudnak dolgokat csinálni a varázspálcaikkal, meg a seprűikkel, de én nem tudom csinálni. Aztán elkezdem megtanulni, majd a végén már szinte öntudatlanul reflexből megy, és nem kell azon agyalnom, hogy éppen melyik varázslatot hogyan kell kiejteni, hanem reflexzerűen küldöm a varázslatokat. Valami hasonló történik itt is, ahogy felhoztad ezeket a szinteket, egy ideig nem tudom, hogy éppen be van kapcsolva az egóm. A többiek már egyébként tudják, ugye ez az izgalmas benne, a kompetenciának az alsó szintjével is az a baj, hogy én rájövök, hogy nem tudod, hogy nem tudod.
Ilyen,
olyankor vagy bajban, hogy te jó ég.
Hát ez egy hatalmas helyzeti előny.
A legkellemetlenebb helyzeti előny valójában, mert hogy ott tényleg a gonoszságot hívja az emberből elő, mert hogyha egy tudatlannal szemben használod ki az előnyödet, az tényleg egy nem fair dolog. Nekem egy nagyon meghatározó élményem volt, amikor kompetenciafejlesztő trénernek tanultam a Budapesti Metropolitan Egyetemen, ahol aminek oly sok klassz élményt köszönhetek, és jelenleg is vagyok ott a rendszerben oktató és tréner, és amikor a hát mondhatni, hogy a tréneri diploma munkám, gyakorlati diploma munkám zajlott egy együttműködési tréning hallgatóknak, akkor kapott visszajelzést az egyik diáklány, hogy mennyire nem kezel épp egót, mennyire borzasztó, öntelten és arrogánsan viselkedik, és kijelenti, hogy őt nem érdekli a csapatmunka, világ életében jól működött egyedül, és kapott tőlem is visszajelzést, a hallgatótársaitól is visszajelzést, meg a szupervízortól is, aki ott volt, hiszen ott még nem vagyok diplomás tréner, tehát nem vezethetem egyedül a rendes egyetemi tréninget, benn van velem a mentor, a tréner. És a csaj kiviharzott, és mondta, hogy hát vele még az életben nem bántak így, neki még ilyet soha nem mondtak. És én nagyon megszeppentem, és azonnal kezelni akartam a helyzetet, és menni a csaj után, és pemperingelni a lelkét, és a tréner, Sasfi György, akinek ezúttal is respekt megállított, és mondta, hogy Gergő, állj. Egyrészt a csapat érdekei fontosabbak, mint az egyéni. Kettő, meg kell nézni, hogy a kompetencia mely szintjén van. Mert amikor valaki még nem tudja, hogy nem tudja, akkor ő még képezhetetlen. Uh-huh. Amikor tudom, hogy nem tudom, onnantól képezhető valaki. Amíg nem tudja, hogy nem tudja, addig csak visszajelezni lehet neki. És ennek kapcsán merül fel a kérdés, hogy amikor még nem tudja, hogy nem tudja az egóját kezelni, nincs is ebben a térben, nem is gondolkozik arról, hogy egó van, akkor, amit mondtál az előbb, hát nem segítünk azzal, ha megnyomjuk neki, hogy figyelj öntelt vagy, figyelj arrogáns vagy, figyelj ledomináló vagy. Az ideges ember se lesz nyugodt, hogyha felhívom arra a figyelmet, hogy romár ezgi a környéket, ugye?
A nyugodj meg, ez mindig sokat segít ebből mindenkinek.
Folyamatosan.
Itt a pánikban, minden rendben van.
Abszolút. Igen.
Köszönöm, meg nézd a fákat.
Nézd a fákat, és akkor irány főzni? Megbiciklizni. Bocsánat, inside joke-ok azzal kapcsolatban, hogy ki milyen tanácsot kap a pánikrohamainak a kezelésére, az. Meg egyébként is a mental hygiene-nek a fenntartására. És akkor arról van szó, hogy egy bizonyos szinten még nagyon óvatosan kell bánni az emberekkel. Ez egy nagyon nagy csapda, mert ez meg hajlamos annak az egóját bekapcsolni, ugye, aki ilyen szempontból előrébb jár, és hirtelen kiakad azon, hogy jaj, miért nincs vele egy szinten a másik. Tehát, hogy ez a sunyi dolog az egóban, hogy be tud kapcsolni attól az egód.
Persze.
Ugye? Hát,
akció, reakció. Tehát ugye van az aktív, a reaktív és a proaktív. Tehát itt pont ez a hármas az, ami így érdekes, hogy éppen mi melyik hova indul el.
Tehát kezdésnek lefektettük, hogy egzisztenciális öngyilkosság, egót nem kezelni.
Igen.
Ugye? Ez egészen biztos. És akkor kezdetben néztünk magánéleti helyzeteket. Mi ez akkor, amikor kimerészkedünk a közösségekbe? Baráti társaság, szubkultúra, haverok, spancikáim.
Ugye sok múlik egyrészt az ember alapvető vérmérsékletén.
Uh-huh.
De... Hát egyrészt könnyebb, egyrészt nehezebb helyzetünk van, mert ugye amikor párkapcsolatot nézünk, na ott aztán extrémen tudják nyomogatni a gombjainkat. Tehát nyilván minél beljebb engedsz egy embert, annál durvábban meg tud nyomni. Amikor ennél egyel kijebb mész, mondjuk így a baráti köröd, ők is, csak ők máshogy tudják megnyomkodni általában az egódat. Ugye ott már így inkább arról van szó, hogy nagyobb a tér, tehát, hogy így jobb az elfogadás, meg nyilván nem a mindennapjaidat töltöd velük feltétlenül, nem minden egyes interakcióban vagytok együtt, stb. Tehát nincs annyi súrlódási pont.
Uh-huh.
Viszont ott ugye meg a különböző nézetekbeli eltérések tudnak kemény vitákat lehozni.
Uh-huh.
Emlékezzünk vissza Balatonon a Dévvel való csodálatos esti beszélgetésetekre, ahol már mindenki az asztalt csapkodta. Ugye ott az egókezelés abból a szempontból nagyon fontos, hogy egyrészt a másik embernek az alapvető személyiségét hasznos felmérni, és ezzel elkezdeni mahinálni, hogy mennyire kompatibilis a miénkkel, és hogy hogyan tudunk átjuttatni értelmesen üzeneteket.
Uh-huh.
De tulajdonképpen az egókezelés minden téren ugyanaz, csak más területeken kezd el kijönni. Meg egy nagyon-nagyon pici módosítás van, mert ugye mondjuk egy barátot, nem tudom, nem kell annyira aktívan, intenzíven, folyamatosan kezelned, tehát valószínűleg jobban megengeded neki, hogy elnyomjon valameddig.
Uh-huh.
Egy még távolabbi valakit, egy ismerőst, ott egy csomó mindent már fel se veszel.
Aha.
Tehát ugye attól függően, hogy nyilván vannak azok a típusú emberek, akik aztán mindent magukra vesznek, vagy azok, akik egyébként mindent leszarnak, tehát itt egy széles skálán mozgunk. De szerintem minél kijebb mész a belső körödből, annál kisebb az esélye, hogy nagyon-nagyon egót kell kezelned. That's my opinion, Gergő.
That's my two cents on my opinion, yes. On the matter, on the fact. Meta.
Meta. Az élet egy meta. Metorika.
Tehát minél közelebb merészkedik valaki, annál nagyobb a tét. És akkor most, hogy mindezt lefektettük, kérlek kanyarodjunk vissza a különböző archetipusokhoz, tehát, hogy tesó, mi ezzel a baj? Milyen tipikus esetek, emberek, hogy milyen kategóriákba rakod az embereket, az szerint, hogy hogyan kezelnek egó?
Vannak a bölcs emberek.
Igen.
Akik higgadtak, próbálnak racionalizálni, próbálják végigvenni, hogy akkor... hogyan lehet megoldást találni erre a problémára.
Ők azok, akik a sztoikusságokkal nagyon provokálják a környezetüket?
Akik a kékek szoktak lenni, aha, vagy ez tudod?
Egy, igen, ez az a klub, akik alapvetően a túlbölcse. Nem! Igen. Hát de rengeteg kék nem tudja kezelni az egóját. Most ez az új, az én márkádra most ezt tapadt rá? Tehát, hogy általában a kék
senki
az
nem
új...
mondta, hogy én vagyok a bölcs egyébként. Aki, én
a
nem
kék az új introvertált, Adri, erről van szó, ugye? Általában az szokott lenni, hogy hát igen, mert intro vagyok, és ez így működik, és úgy működik, és most meg megtaláltad
thank
magadnak
you.
A diszből, hogy te kék vagy, és akkor így minden menőség meg van oldva.
Egy, nem most találtam meg, hogy kék vagyok, bocsi, és egyébként kék és narancsárga vagyok, mert okay. Különleges vagyok.
Igen.
Jó?
Nyilván.
De visszatérve.
Tehát vannak a bölcsek.
Vannak a bölcsek.
Akik túltolják a bölcseletet, és azért már inkább okoskodónak tűnnek, és az indulatkezelési túlzott visszafogottságukkal azt éreztetik
az...
a környezetükkel, hogy nekik nem is fontos róluk
de
beszélni,
most az
csak hogy értsen.
Kezelést megy. Te most így azt szeretnéd, hogy mi a túltolása az archetipusoknak?
Minden archetipusnak van valószínűleg egy pozitív és egy negatív velejárója. Azok az emberek, akik már nagyon megtanulták kezelni az egójukat, időnként elkövetik azt a hibát, hogy nem figyelik, hogy ezt milyen érzést kelt a másikban. És innentől kezdve, pláne amikor erre visszajelzést kapnak, és az ezzel kapcsolatos visszajelzéssel nem tudnak mit kezdeni, mert egészen jól kezelik az egót addig, amíg magáról az egókezelésről nincsen szó. Tehát, hogy erről a csapatról beszélek. Szerintem
igen.
Ők azok?
Igen.
Mesélj róluk, mit kell még róluk tudni.
Gergő, szerintem te sokkal jobban tudsz róluk mesélni, nem szeretnéd te elmesélni.
Én már elmondtam, hogy mik a velük kapcsolatos benyomásaim, de kérlek fejtsd ki, hogy szerinted hogy működnek ezek a bölcs emberek.
Szerintem csodálatosak. Ők a legokosabbak. Ők mindenre is tudnak mindent is.
Mindenre is mindent?
Pont. Ők az egókezelés Chuck Norrisai, jó?
Oké. Okay.
Kész. Ennyi. És ez az egy archetipus van.
Mindenki tökéletesen. Oké, rendben.
Olyan szempontból szerintem az egókezelés egyfajta, hogy onnantól, hogy tisztában vagy azzal, hogy mi a triggered, azáltal adott esetben nem is hagyod magadat elnyomni egy helyzetig, amikor ugye ezt meg tudják nyomni. Ha már megnyomták, akkor képes vagy arra, hogy hátrébb lépjél, és ne hagyd, hogy belepörögjél ebbe az egész folyamatba. Hogyha pedig még upgrade-ebb vagy nem tudom micsoda, akkor pedig ott vagy azon a szinten, ahol igazából egy ilyen kicsit felsőbb perspektívából figyeled a helyzetet.
Aha, tehát akkor nem egókezelési archetípusok vannak, hanem az egókezelés a különböző személyiség típusoknál máshogy jelenik meg. Ezt így mondhatjuk? Tehát, hogy mindegy, hogy az egókezelés melyik szintjén van, egy tipikusan kék embernél ez máshogy fog lecsapódni, mint egy tipikusan sárgánál, meg egy tipikusan pirosnál.
Hát a diszket nézzük.
Vagy egy... extrovertált ember végső soron máshogy fogja kifejezni az egókezelési törekvését, mint egy introvertált, higgadtabb ember. Mert én például akkor, amikor egy romantikus érdekeltséggel például konfliktusba kerülök, akkor még ha esetleg el is jutok az egókezelésnek a megfelelő szintjére, ami ugye nem minden esetben garantált, akkor is teátrális vagyok, akkor is hadonászok össze-vissza, vagy például, amire kaptam már visszajelzést, hogy a transzparenciámat, az önbeismerő dolgaimat egyfajta ilyen pajsként kiteszem magam elé, és akkor hát végül is olyan, mint hogyha már bőven egót kezelnék, de ennek a túltolásában lehet egyfajta indulatáttétel. Én nekem az a hot take-em, hogy valójában addig, amíg nincsen tökéletesen kifilézve az egókezelés, amíg azt érzed, hogy fú, na most volt benne indulatáttétel, most egy kicsit meg akartam nyomni, most egy kicsit provokálni akartam, addig mindvég ott lesz, hogy valamennyire egós vagy. Uh-huh. Az én félelmem az, hogy mi történik akkor, amikor ennek a túlzott lecsupaszítása zajlik, és már így tényleg az van, hogy így...
Szárasság van ott.
Hogy ilyen nagyon-nagyon szárazan teszem oda, és akkor azt mondja a másik, hogy de hát ez még mindig kicsit olyan egós, mert hogy most már olyan abúzívan vagy tiszta.
Uh-huh. Gondolom. Egyrészt az egókezeléshez az empátia így extrában nem árt. Uh-huh. Tehát ugye attól még, hogy látod, hogy a másik egós, és éppen nem tudom, seggfejé válik az alapvetően kedves ember, hogyha képes vagy felmérni, hogy ez miért történik, ugye sokkal kevésbé kezdesz el blamingelni. Uh-huh. És onnantól szerintem nem tudod szárazzá csupaszítani feltétlenül a tényeket. Tehát lesz benned alapvetően egy, attól függően, hogy milyen kapcsolat van köztetek, de mondjuk egy alapvető szeretet, vagy egy pozitív semlegesség, vagy valami, ami képessé tesz arra, hogy elmond neki azt, hogy oké, értem, hogy ez a problémád, értem, hogy tudom én, ezen mész keresztül, ezt és ezt érzed, stb. Stb. És hozzáteszed azt, hogy egyébként mi segítene ennek a problémának a feloldásában. Uh-huh. És így ugye igazából az a szívás annak, aki egós marad, hogy elveszed az ego táplálékát. Uh-huh. Mert hogyha nem fűtöd valamivel, akkor egy idő után önmaga ellen fordul, és elpusztítja magát.
Világos.
És lepörög. És elfárad.
Aha.
Tehát így a vitorlából való szél kivétel, az főleg azzal van, hogyha jó fejjé válsz, vagy pedig végtelenül racionálisan válsz jó fejjé. Uh-huh. Ez nagyjából a... Hogyha szeretném nagyon leegyszerűsíteni.
A megfelelő megközelítési lehetőség. Kezdünk lassan az első pontunknak a végére érni, én azt érzem.
Igen.
Ugye itt az volt a vállalásunk, hogy azt bevezető már-már intro jelleggel kifilézzük, hogy az ego kezelés alapvetően javítja az életminőségünket. Uh-huh. Feljebb tolja az önismeretet, ami egyébként egy magasabb társadalmi közösségen belüli megbecsülést eredményez. Akik magukkal tisztában vannak, azok általában könnyebben szereznek jó pontokat embertársaiknál.
Abszolút, meg általában eleve jobb életminőségük van.
Igen, ez volt a tételmondatunk, hogy jobb az életminőség. Erre az a következő érv, hogy jobb az életminőség?
Nem, az a baj, hogy én már a következő témán gondolkoztam, ja. És így mindenképpen próbáltam csatlakozni, ami értelmesen.
Ja, hogy most az történik, hogy neked gyorsabban működik az elméd, Adrián, igaz?
Tehát, hát a
hogy
tiédnél,
te, igen. Hát, hogy te be vagy, értem! Nézd el nekem, kérlek, hogy én próbálom azt az emberi léptéket tartani, amivel egyébként tudnak azonosulni a hallgatóink is, és akkor annak fényében...
Egyébként csak ilyenkor tolja ezt, tehát ilyenkor olyan szerény és kedves, és olyan búgó hangon elmagyarázza, hogy ő egy nagyon kedves ember.
Igen, igen.
Jó, ez úgyhogy... a mikrofon nélkül nem így van.
Majd a kapcsolódó felületénken kirakunk egy szavazást, hogy melyikünk volt szimpatikusabb, és nem ér Adrira nyomni azért, mert szebb.
De Gergőre se a szakálla miatt, jó?
Mm, tehát jó, igaz, oké. Okay. Bármelyikünk nyer, az valójában a másik nyert.
Ez tehát, így hogy, van.
Ugye?
Legyen egy döntetlen, ez nagyon sokat segítene, hogy ez a podcast folytatódjon.
Abszolút, hiszen mi magunk nem tudjuk az egónkat kezelni akkor, amikor a műsorvezető társunk és szaktársunknak a dolgait kell kielemezni. Amit felírtunk magunknak akkor, amikor elképesztő precíz jegyzetet készítettünk magunknak, hogy itt az a legfontosabb tékövé, hogy valójában a mintázatok megismeréséről van szó itt valójában. Én nagyon szeretem a te munkásságodban, a te általad kedvelt témákban, meg hogy összekapcsolod a különböző jelenséget, hogy a mintázat feltárás az mennyire egy központi szerepet kap. Akkor is, amikor egyénekkel foglalkozol, és náluk végigmész egyfajta egókezelési tréning keretein belül, egy ilyen önismereti trippen, meg akkor is, amikor Instastory keretein belül beszélsz a különböző mintázatokról. Mit jelent az, hogy én észrevettem egy mintázatot, feltártam egy mintázatot, hogyan kell összefoglalni ezt a témát, hogy így érzékeltessük, hogy ez a phase 2. Tehát, hogy a phase 1 az ego kezelés, amikor meg mintázatokról van szó, akkor meg már egyel kijebb zoomoltam, és akkor ego kezelési sorozatokban gondolkozok, ha jól értem.
A mintázat ugye akkor van, amikor ismétlődő eseményekről van szó. Tehát mondjuk tegyük fel, minden egyes alkalommal, amikor egy párkapcsolatban legyek nő, mint olyan, és van egy férfi, ugye, akire én rá vagyok pörögve, és neki van lány barátja, akkor én minden alkalommal féltékeny leszek. Ez, hogyha minden egyes kapcsolatomban előfordul, akkor ez egy mintázat.
Uh-huh.
Tehát, hogyha megfigyelem azt, hogy egyébként én ilyenkor féltékeny vagyok, bepörgök, nem tudom, kisebbségi komplexusok, önértékelési problémák, minden egyéb, akkor ugye először csak azt veszem észre, hogy bekapcsolt az egóm, utána elkezdem kielemezni azt, hogy ilyenkor milyen érzések és gondolatok vannak bennem, ami a megfelelési kényszer, kisebbségi komplexus, stb. Stb. Utána ugye még kiebb zoomolok, megnézem azt, hogy ez csak most van-e, vagy már volt ilyen, és hogyha azt veszem észre, hogy ez már az elmúlt 3 kapcsolatomban így volt, akkor van egy mintázatunk, amivel uh-huh. valamit kezdeni kell.
Uh-huh.
És ugye a mintázatok ezért nagyon-nagyon fontosak. Tehát ez olyan, mint amikor van egy csomó telefonszám a híváslistádban, és amikor az egyiknek adsz egy nevet, akkor látod, hogy na hát ők már 6-szor hívtak. És akkor így elkezdesz ugye nevet tudni adni ezeknek a bizonyos mintázataidnak, és akkor így lesz egy értelmezhető telefonkönyved.
Ó, szép! És megérted, hogy van egy ilyen kihívás kollekciót, hogy ezzel a dologgal
hát mindenkinek van egy csomagja, kell. Tehát aha. Azért pakoljuk mi a puttonyba a dolgokat az évek alatt.
Tehát akkor egy bizonyos önismereti szint, hogy rájössz, hogy neked is kell tudnod egót kezelni, mert nem vagy tökéletes. Egy másik önismereti szint, amikor már valamelyest tudod is kezelni azt az egót, nagyjából kordában tartod az indulataidat, és aztán egy következő önismereti szint, amikor felismered, hogy te jó ég, mint a Matrix is rebootolódik újra és újra, te valójában nem is most először kerültél ebbe az egókezelési helyzetbe, hanem valójában az életedet meghatározza ez a mintázat, és alapvetően befolyásolja mind a magán, mind pedig a professzionális kapcsolatainak a kialakítását. És ha nem kezdesz vele valamit, akkor ilyen maradsz. Ennek fényében érkezünk meg a második főpontunkhoz, ami arról szól, hogy valójában ez nem újdonság, sőt, munkaerő piaci szempontból kezd alapvetővé válni, alapvető elvárássá válni, hogy ilyen téren mindenki összeszedje magát, és egy tételmondatot le kell itt tennünk az asztalra, az attitűd hosszú távon fontosabb a képességnél. Mm-hmm. Ebbe az irányba szeretném terelni a beszélgetésünket. Már a munkahelyi dolgokat, professzionális dolgokat eddig is nagyon épp, hogy finoman érintettük. Egy kicsit áttolni oda a hangsúlyt, hogy amikor kompetenciáról beszélünk, akkor három dologról beszélünk. Az embereknek van elméleti tudása. Uh-huh. Te most ilyen-olyan szakirodalmak alapján eljutottál oda, hogy beszélsz az egóról, beszélünk retorikáról, beszélünk kommunikációról. Emellett ott van a gyakorlati tudás, a képesség. Ez lehet egy verbális képesség, hogy most itt ülünk ennél az asztalnál, és képesek vagyunk felvenni egy olyan podcastet. Képes vagy úgy beszélni az egókezelésről, hogy közben meggyőződ az éppen aktuális mentoráltadat, műsorvezető társadat, hogy tudsz úgy beszélni ezekről a dolgokról, hogy ez átjön valakinek a megfelelő retorika segítségével. Csak hogy hagyadjak itt egy szabadrugást, amiben jól belebikázhatsz, és ez az, sesziness, gyerünk, lenyomom a másikat. Right? Vagy ebben az az ironikus, hogy ezt most annyira én tettem nagyító alá, hogy mintha én akarnálak lenyomni téged? Ez egy ilyen megelőző csapás, ugye? Tehát láttam, hogy
ez
jönni fog.
Ez egy másik fajta retorikai eszköz, Gergő.
Igen. A preemptive strike, az milyen egy retorikai alakzat, ugye? És aztán ott van a harmadik, a kompetencia háromszögnek a harmadik csúcsa, az attitűd. Hogy valójában hogyan viselkedek az embertársaimmal, miközben az elméleti tudást és a gyakorlati képességet felhasználom. És lenyűgöző számomra, hogy hogyan kezd a munkaerőpiac szektortól függetlenül folyamatosan ráhangolódni arra a tényre, hogy végső soron az attitűd a legfontosabb. Nyilván, hogyha nincs meg egy bizonyos szintű képesség és tudás, akkor alkalmatlan
jó,
vagy
persze,
arra, hogy elvégezze.
Az extremitásokról
igen, tehát hogy ezt most hagyjuk. Nagy rajongója vagyok Simon Sineknek, és neki van egy rövid videója arról, ahol elmeséli, hogy a Navy SEAL-hez belógott egy időben, ami akárhogy is nézzük, de a világ legkomolyabb seregének a legkomolyabb alakulata. És megkérdezte ott az egyik tábornokot, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy te a Navy SEAL 1-be bekerülj, ami az elit alakulaton belüli top-notch csapat. Tehát, hogy tényleg, hogyha Navy SEAL 1-es arc vagy, az gyakorlatilag...
Az a Gattier.
Az a Gattier, az a Call of Duty, James Bond, Marvel szuperhősség. És egy nagyon egyszerű képletet felrajzolt a tábornok, azt mondta, hogy hát mérhetjük a katonának a szakmai tudását, vagyis hogy mennyire bíznám rád az életemet a csatatéren, versus mérhetjük a csatatéren kívüli megbízhatóságát, vagyis mennyire bíznám rád az életem, mennyire bíznám rád a feleségemet és a gyerekeimet. És hogy nyilván az extremitásokat hagyjuk, nyilván mindenki örül egy olyan katonának, aki mind a két értéket kitolja, és nagyon megbízható szakmailag, és nagyon megbízható ember. És nyilván nem akarunk olyan arccal együtt dolgozni, aki mind a kettőben megbukik, tehát hogy nem akarok olyan katonát, aki nem tud jól lőni, és közben még bunkó is, és megbízhatatlan. De ha valamelyikben kell egy kis kompromisszumot kötni, akkor inkább kötök a szakmaiságban. A legkomolyabb elitalakulatnál, mondja ezt egy tábornok, hogy inkább legyen 100%-ig megbízható emberileg, és hozzon mondjuk 70%-os katonai teljesítményt, mint fordítva. Na most egy olyan nagyon maszkulin, nagyon eredményorientált környezetben, mint a sereg, ahol aztán tényleg nincsen pardon, Ha ott elkezdtek arra ráérezni, hogy egyébként az attitűd, hogy én hogyan bánok az embertársaimmal, a legfontosabb érték, és inkább az legyen kimaxolva, mert a technikán lehet fejleszteni, holnap reggel is felrázhatlak az ágyból, és mondhatom azt, hogy na akkor irány a shooting range, meg egyéb dolgok, de ahol emberi értékekkel gond van, az guts to go. És hogyha nézzük, hogy hogyan alakul a munkaerőpiac az automatizáltságnak köszönhetően, a mesterséges intelligenciának köszönhetően, ha nézzük, hogy mik azok a kompetenciák, amik tényleg meg fogják határozni az embernek az életét szakmailag a következő évtizedekben, akkor megint csak az derül ki, hogy egyre kevésbé engedhetik majd meg az emberek maguknak, hogy nem kezelnek egót, és nem megfelelő attitűddel megnyomják a munkatársaikat. Mert egész egyszerűen, minek után tényleg sok munkahelyet el fogunk veszíteni a robotizáltságnak köszönhetően, felmerül majd a kérdés, hogy oké, tesó, de mindeközben te milyen attitűddel rendelkezel. Ugye még mindig szenvedünk attól, hogy nincsenek meg a megfelelő mérőeszközeink arra, hogy az attitűdöt mérjük. Teljesítményt nagyon könnyű mérni, de hát hogyan pontozod azt, hogy egyébként az emberségessége milyen a másiknak. És az, ahogy ez egyre mainstream-ebbé válik majd, mert most még azért nagyon sokszor azt hisszük, és az egyetem is alapvetően arra készít fel minket, hogy hát tudd a dolgokat, ugye?
Igen.
Erre lapot húz néhány egyetem, mint a drága látos Metu, ő is azt mondja, hogy oké, mi gyakorlatorientáltak vagyunk, és akkor megpróbálunk olyan képzési palettát összehozni, olyan tematikákat a hallgatók elé tenni, amik ugye nem elsősorban, vagy nem kizárólag a tudásnak a gyarapítására mennek rá, hanem azt mondják, hogy itt vannak ezek a gyakorlati eszközök, ezeket sajátítsd el, és akkor neked képességed lesz. Az igazán izgalmas, amikor erre lapot tudsz hozni, és azt mondod, hogy jó, de én szerethető munkaerőt nevelek. Én olyan szakembert nevelek, aki jól tud hozzáállni az ügyfélhez. És ha megnézed, akkor az attitűdön keresztül váltod ki azokat az érzelmeket, amivel aztán meg lehet győzni az embereket. Nekem itt igazából az a fő mondani valami, és utána ígérem, veszek levegőt, látom...
Fölösleges, Gergő, toljad, szeretjük a hangodat.
Fölösleges, mert hogy élvezett hallgatni, vagy fölösleges, mert időt nyersz, mert még nem tudod, hogy kapcsolódj rá a második fő topikunkra,
is.
Ugye? Nem ugyanaz a kettő? Egy kényelmes is? How convenient, ugye? Ugye?
De mennyire kedvesen hoztam,
nem? Ezzel a mosolyjal, figyelj, top.
Thank you.
Top shelf mosoly. Szóval... Tényleg nagyon nagy luxus nem kezelni az egót, mert hogy nem csak arról van szó, hogy a spiritualitásra nyitott, az érzékenységre nyitott emberek közegében erősödik ez fel, hanem azok a környezetek, amik egyébként meglehetősen kompetitívek, és ahol azt gondoljuk, hogy jó, persze, fontos az egó kezelés, de ott meg nagyon durván teljesíteni kell, ott is elkezdenek ezek a falak lebomlani. És én nagyon féltem azokat a hol narcisztikus, hol arrogáns, hol könyöklő attitűddel rendelkező embereket, akik ezt nem mérik fel, mert hogy a lehetőség, a tér, amit ki lehet tölteni nem megfelelő attitűddel, az szűkülni fog a jövőben. És szerintem ők ezt még nem látják.
Tehát Mr. Adultman a Business Factory-ből valószínűleg bajban lesz?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember van, aki még nem mérte fel, hogy az a fajta stílus, amit képvisel, az idejét múlt, és nem sokára nem fogja tudni a szakmaiságát páncélként maga elé tartani. Nagyon sok környezetben, egy időben nagyon szorosan működtem együtt egy ügynökséggel, ahol volt egy középvezető, egy head of, aki durván megkeserítette mindenkinek a működését, és ő büszkén vállalta, hogy őt nem igazán érdekli a társas együttlét, a motivációs kategóriák közül őt ezt kevésbé foglalkoztatja, mindegy, hogy ki mit gondol, mert hogy ő tisztában van a saját szakmai értékeivel. És egy fél éven keresztül néztem, hogy ott hogyan alakulnak a viszonyok, és egy ideig még az ő vezetői, a tulajdonosi kör is mondta, hogy hát igen, nehéz eset, de hát a szakmaisága megkérdőjelezhetetlen. És ahogy telt múlt az idő, nagyon érdekes volt, hogy az arányok hogyan változtak. Eleinte az volt, hogy hát 80%-ban elismerjük őt szakmailag, és 20%-ban ott van, hogy nehéz eset, de minek után érzelmi emberek vagyunk, és a döntéseinket még mindig a limbikus agyunkon keresztül hozzuk meg, ugyebár. Ezért valójában annak a jelentősége, hogy ő mennyire jó szakmailag, elkezdett csökkenni, mert a sok konfliktus, amit generált, rossz hatással volt a csapattársaira, akiknek viszont csökkent a teljesítménye, ami viszont begyűrűzött az ő teljesítményére. Uh-huh. Tehát nincs olyan, hogy én nekem jó a szakmai teljesítményem, ezért engem nem érdekel az attitűdöm, mert valójában hosszú távon nem megfelelő attitűddel nem tudod fenntartani a kimagasló szakmai teljesítményt sem. Valójában szabotálod magadat, mindegy, hogy mennyire vagy szakmai zseni, ha csak nem olyan munkád van, hogy tényleg egy ilyen guarded, closeted festő tudsz lenni egy művész, mert akinek nem is kell együttműködnie senkivel.
Egy kis remete.
Igen, mert annyira nagy zseni vagy, hogy na végre megfestetted, és akkor nagyon, nagyon várjuk. Tehát, hogy például lehet, hogy George R. R. Martinnak nem kell együttműködőnek lenni, mert tőle csak várjuk 10 éve, hogy megírja a Winds of Winter-t. Nem tudom, mindegy. De ha fogadnom kellene, akkor mindenki, aki hallgatja ezt a podcastet, és hát itt nincsenek nagy elvárásaink a pilot epizód kapcsán, de hogy mindenkit érint az együttműködésnek a kihívása és terhe. Nem teheted meg, most már nem csak azért, mert az elején szerintem az volt a kiinduló pontunk, hogy így ez van társadalmilag, meg ez van így az egyén szempontjából, hogy az életminőség, hogy neked jobb lesz a kapcsolataid szerint. Hogyha most proaktívan elindulsz, jobb lesz. De amiről meg most beszélek, az az a tény, hogy ott van a horizonton a változás, és az a változás jön, és hogyha nem kezdünk el adaptálódni, akkor nagyon nagy bajban leszünk, mert egész egyszerűen egyre tisztábban tudja majd a munkaerőpiac artikulálni azt az elvárását, hogy figyú, olyan embert keresünk, akivel jó érzés együtt működni, és hogyha az a visszajelzés jön veled kapcsolatba, hogy attitűd problémáid vannak, és kiégeted a környezetedben dolgozó embereket, akkor nem érdekel minket, hogy hány diplomád van, és milyen számokat tudsz produkálni.
De ez ugye az érzelmi intelligenciáról olvastam egy könyvet, és az a borzalmas, hogy ugye gyógyszerletétel óta a memóriám eléggé erősen hanyatlik, de Dan Coleman írta talán? Majd utána nézek fact-checkre. És abban van leírva, hogy tulajdonképpen mennyivel fontosabb a siker szempontjából az, hogy az érzelmi intelligencia magas legyen, mint hogy a sima intelligenciád mennyire magas. Mert akik képesek ugye kooperálni, meg képesek olyan légkört teremteni, képesek nem tudom, felmérni azt, hogy hogyan kell együttműködni, mivel tudsz motiválni, stb. Ezerszer messzebb el tudnak érni. Lehet, hogy te okos vagy, de a kutyát nem fogja érdekelni, hogyha seggfej vagy.
Így van, hiszen a változásmenedzselés, a különböző stresszforrásoknak a kezelése az már mind-mind hirtelen átcsap az érzelmi intelligenciába. Gyakorlatilag olyan, mintha azt tenné lehetővé, hogy rugalmas legyél és stratégaként végig gondold a különböző folyamataidat. Intelligensnek lenni azt jelenti, hogy egy adott helyzetben megoldasz valamit, érzelmi intelligenciával rendelkezni viszont azt jelenti, hogy fel tudod fűzni ezt a sok különböző kihívást, és megadod magadnak az esélyt, hogy ezzel kezdj valamit. Én elmennék odáig, most ebben nagyon foglalkoztat, hogy mi fog egyszer majd minket a posztmodernből kiszakítani. Mert hogy látszólag ez lehetetlen, hiszen annyira szétfolyós a posztmodern, hogy majd örökké ilyenek maradunk. És ezért mostanában, ez néha közhelyesnek tűnik, de mostanában, mintha tompult volna, hogy most jó megint elkezdeni erről beszélni. De szerintem a posztmodern környezetben az ego kezelés az egyik legkomolyabb, legfontosabb kihívás, mert egyrésztről szociálisan, kulturálisan úgy alakul a meta, hogy egyre többet beszélünk a mentális higiéniáról.
Mert muszáj.
Muszáj, így van, hiszen egyre nagyobb stressz szinten élünk, egyre több minden kezd minket, és hál' Istennek közben az awareness jellege a dolognak egyre erősebb, tehát egyre többet tudunk erről beszélni. Nem azt mondom, hogy kész a helyzet, de jobb, mint 30 évvel ezelőtt volt.
Most már legalább tudjuk, hogy van. Igen. De ez is egy hatalmas előrelépés.
És a túloldalról meg, amit mondtam, hogy jön az ezzel kapcsolatos elvárás is, tehát, hogy szorul a hurok. Vegyünk egy mély levegőt, és egyrészt mondjuk azt, hogy ez minden idők legzseniálisabb 45 perces intrója volt. Másrészt pedig egy picit helyezzük bele magunkat ebbe, és nézzük meg a személyes motivációnkat és kiindulási helyzetünket. Adri, mikor lettél ego érzékeny? Mióta létezel úgy, hogy nem csak úgy vagy ösztönszerűen, hanem párbeszédben vagy a saját egóddal, és van egy viszonyod az indulataiddal, és ezt tudod valamennyire szabályozni? Mi a te eredet történeted ego kezelőként?
Húha, na várjál, szerintem most így hirtelen, ami elsőnek eszembe jutott, az ilyen 21 éves korom környékén, amikor még szintén a metura járó levelezős voltam, és borzalmasan féltem vezetni. És én még Budaörsön laktam, és ugye az Őrsre kellett átmennem kocsival. És így emlékszem, hogy kellett valamilyen mantra magamba, hogy ez tök oké, én el tudok vezetni 3 óra alvás után is, simán vizsgázni reggel 8-ra, nagyon jó lesz, én vezetek, csodálatos, nem félek, nem félek. És így, ugye, az egómmal elkezdtem így a szabotázs akcióit szépen végigvenni. Tehát kimentem a kocsihoz, benhagytam a kulcsot, jó, visszamegyek, Adri, minden rendben van, kész, kinyitom az autót, beülök a kocsiba, elindítom, nem indul az autó. Tehát így esküszöm, így meg kellett küzdenem azért, hogy az egómmal küzdhessek odafelé. De emlékszem, hogy már annyira röhelyes volt, amikor ugye fel kellett keltenem a volt barátomat, hogy bevikázzuk az ő kocsijára az én kocsimat, és elindultam nagy nehezen a hóban és a jégben, és így emlékszem, hogy leértem, egy dombon laktunk, és így leértem az aljára, és akkor így elnevettem magamat, és ott jutott be először valahogy érdemben az ego kezelésnek a koncepciója. Hogy mennyire szétegóztam magamat, tehát ugye szúrós voltam, ez a kutyák idegesítettek, a mindent levertem, meg hangos voltam, meg nem voltam éhes, meg tényleg az, amikor ilyen hisztis vagy. Uh-huh. Amikor érzed magadon, hogy úgy rombolni akarsz magad körül. De nincs ebben senki körülötted, tehát senkire nem tudod lecsapni ezt az egészet, úgyhogy magaddal veszekszel belül. És ahogy ugye túlpörgött az egész szituáció már röhelyesen, ott kipukkadt. És ahogy így kipukkadt a nevetéssel az, hogy én itt szétpörögtem a saját egómban, akkor értettem meg, hogy aha, hát tulajdonképpen ez egy ilyen hatalmas nagy egótrip volt. Uh-huh. És onnantól kezdtem el figyelni szituációkban, ami egészen odáig ment, hogy amikor például veszekedtem, akkor volt egy jegyzetfüzetem, amiben jegyzeteltem közben az egótrippeket. Egyrészt az, hogy a másik mit mond, és ebből engem mi bánt. Illetve, hogy nekem mi jut eszembe közben, hogyha ő mond valamit, vagy éppen amit én mondanék, és savazás lenne, vagy bántó, akkor nekem volt egy jegyzetfüzetem, és akkor csodálatos viták voltak, amikor, várjál, mit mondtál az előbb? Várjál, nem írtam, nem tudtam leírni az egészet. De hát az Istenért nem tudsz figyelni. Jó, 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 de ez jó lesz később, megígérem. Mm-hmm. Onnan indult el az egóm.
Wow, tehát, hogy te ilyen szempontból a téma iránt egyfajta érzéketlenséggel és süketséggel voltál, és ez akkora 180 fokot vett, hogy ha már elkezdtél a témával foglalkozni, akkor viszont túltoltad.
Nem,
és
jegyzett. Nem, beszéltek róla, tehát, hogy így olvastam róla, meg mindig érdekelt a pszichológia, meg olvastam könyveket, meg néztem filmeket, meg nem tudom, de hogy nálam általában ezek ilyen flippek. Tehát van valamiről szó, beíródik, elkezd izé a mag, elvetődik, ugye elkezd kikelni, és egyszer csak így meg lesz az a pont, hogy aha! És onnantól nekem az beépült, úgyhogy az nekem egy csodálatos momentum volt. Uh-huh. És minden ilyen nagyobb szintlépésem igazából így működik, hogy van egy X periódus, amíg van az érés ennek.
Az inkubációs szakasz a gondolatnak?
Igen. És utána implementálom.
De szív.
Igen. És onnan már nincs visszafelé. Tehát onnantól, hogy tudtam, hogy mi az, hogy beegóztam, és tudtam, hogy el kell kezdeni megót kezelni, nem tudok úgy tenni, mintha nem tudnám, hogy beegóztam, és nem tudnám, hogy tudnom kéne egót kezelni. Tehát...
Ha visszanézek, elvesztem.
Ez így van.
Abszolút. Nem is lehet, tehát ugye ez a
kompetencia
szintjéhez visszaértünk, igen, tehát onnantól, hogy tudod, hogy nem tudod, és el akarsz jutni arra a szintre, hogy tudod, hogy tudod, vissza nem tudod magadat oda tenni, hogy jaj, ez a téma nem is létezik, igen. Ugye? Az a része nem úgy működik. Én nekem van nagyon korai gyerekkori élményem arról, hogy látok valakit a közvetlen környezetemben nagyon egósnak és indulatosnak lenni. Itt még nem tudom, hogy egyébként én gyereknek nagyon kötözködő, a homokozóban nagyon domináló valaki voltam. Tehát, hogy mielőtt a szüleim... Abszolút. Tehát mielőtt a szüleim elváltak volna, és jött egy csavar, én egy klasszikus egósnak készültem.
Tehát te egy ilyen kis kellemesen narcisztikus fiú lennél?
Valószínűleg igen. És aztán ott jött a csavar, amitől bezuhantam, elgyengültem, értek ilyen-olyan traumák, és aztán, amikor a környezetemben láttam egy juniort működni, aki nagyon-nagyon hisztis volt, és nagyon-nagyon egós, az engem elkezdett ennek az ellenpontozására nevelni. Tehát automatikusan kiéreztem, mintha az lett volna az egyetlen érvényesülési lehetőségem, hogy akkor ezt legalább ne csináljam, mert láttam, hogy nagyon sok terhet ró ezzel nem csak rám, hanem a környezetünkben lévő felnőtt emberekre is. De hogy ott láttam először, hogy mennyire furcsa, hogyha ha valaki elesik a földre, és én megpróbálom őt felsegíteni, és büszkeségből elüti a kezemet, szerintem én ott láttam először pure egót.
Uh-huh.
És talán itt jön be a képbe...
És hogy fogalmaztad meg egyébként magadnak?
Nem tudtam teljesen megfogalmazni, tehát én itt tényleg nagyon pici vagyok, azt éreztem, hogy ez nem stimmel, és szerintem ez az a fajta ego, ami tuti, hogy nincs ugye az állatvilágban, mert az állatvilágban nincs játszmázás, tehát hogy itt kell különválasztani a dominanciát az egótól, mert az, hogyha fenyegetve vagy és megvéded magad, azt is hívhatjuk egyfajta egónak, na de hát, hogyha valaki rommá akar verni, azt ne, az nem egókezelés, hogy megvédem a fizikai épségemet, ugye? Vagy hát végül is lehet, hogy az is egyfajta egóvédés.
Jó, de az csak már azért az ösztönös.
Igen. De hát ugye, ha az egyik állat segít a másik állaton kijutni valami szorult helyzetből, hát biztos nem fogja a fajtársának ugye a mancsát arrébb lökni, hogy büszkeségből majd ő inkább egyedül oldja ezt meg.
Valószínűleg.
Ez nem létezik. Az, amikor így mitológiákban vagy akár tényleg valós történetekben nézzük, hogy az emberben ne bízik a nagyon furcsa madár, aki próbálna az ágából kihúzni, vagy a szárnyából kihúzni az ágat, meg a kóbor kis cica nem hiszi el, hogy nagyon-nagyon szeretve van.
Kis cica rommá fog karmolni.
És rommá fog közben karmolni, holott leesetne neki, hogy érted.
De hát én szeretlek.
Hogy minden nagyon csodálatos. Tehát, hogy ez egy dolog. De amikor elütöd a segítő kezed büszkeségből, tehát én ott éreztem először, hogy ez ego. És akkor még nyilván nem egókezelésről beszéltem, de emlékszem, hogy elgondolkodtatott, tehát hogy segített a magányt feldolgozni. Tehát amikor sokat voltam egyedül, és gondolkoztam, és agyaltam, akkor mindig felidéztem, hogy de jó ég, de hát vannak emberek, akik ellökik a segítő kezet, tehát ők mi mehetnek keresztül. És aztán egy nagyon furcsa következő 25 év következett, mert hogy egyrésztről érzem, hogy egyébként egy egós lény vagyok, tehát van egy nagyon erős hiúság bennem, van egy dominancia igényem.
Egy territoriálisság.
Igen, ez van, amit egyébként elképesztő módon tudok szabályozni annak érdekében, hogy a hosszú távú céljaimat elérjem, döbbenet, de ugyanakkor éreztem, hogy nekem egyébként az átlagnál magasabb a dominancia igényem, meg egyébként, mint a hiúb is lennék, de valahogy ez annyira korán velem volt, hogy a kezdetektől foglalkoztatott ennek a leszabályozása. Uh-huh. És aztán, hogy megérkezzünk abba az időszakba, amit te meséltél, aki éppen nagyon izgulva jár be levelezősként Budaörsről, én nekem nem a periféria volt az egyetem, tehát hogy nekem az életem volt a kampusz, az egyetem.
Tényleg, Ergő, mesélj az róla, albérlet. Ez volt közöd?
Hogy egy picit félek attól, hogyha túltoljuk az inside joke-okat, az eltolja a hallgató. Tehát én ezt ilyen neutrálisabban behoznám.
Annyira az élet.
Úgy vagy vele, hogy az összes pici labdát is lecsapod? Tehát, hogy
ez nem pici labda, Gergő, aki már beszélt vele 10 mondatnál többet, és te a metúról kezdesz beszélni, az első dolga az lesz, hogy a hökre rekedett.
Hát ez, mint az első munkahely, vagy nem tudom, hogy tartott 4 évig.
Értem, csak mondom, hogy ez nem egy ilyen nagyon insider joke, ez a külső környezeted inside joke-ja is, tehát...
Most azt hiszed, hogy az egómat kapcsolatod be, de valójában tényleg csak aggódom, hogyha túl sok sassy inside joke-unk van, akkor kevésbé vonódik be a hallgató. Ezt most benne fogom hagyni, jó?
Nyugodtan.
Ettől függetlenül, mert majd elmondhatjátok, srácok, a véleményeteket ilyesmikről is. És hogy volt sok olyan évem a pubi idején, hogy abszolút nem volt az egóm kiszolgálva, tehát hogy kellett kezelnem egót, mert nem voltam egy jó pozícióban, a közösségemben. És aztán jött egy nagyon durva 180 fokos fordulat, amikor viszont olyan atommódon ki volt az egóm szolgálva, hogy már attól voltam zavarba. És hogy ez egy nagyon érdekes trip, hogy egy idő után már foglalkoztatott mások egójának a kezelése. Tehát, hogy mikor annyira ki volt például a hiúságom szolgálva, hogy már azon agyaltam, hogy jaj, édes Istenem, ez annyira aránytalan lesz a többiekhez képest, akik itt vannak a környezetemben, hogy végül ők le fognak szakadni, és most az a hosszú távú érdekem, hogy már ne én kapjam ezt a figyelmet, hanem a többiekkel törődjenek. A mosolyodból kiindulva azt hiheted, hogy ez most egy ilyen nárci trip, hogy jaj, én még erre is gondoltam, én még erre is figyeltem, de nekem tényleg ez a kétszeres ilyen origin story-m van így az ego és az ego kezeléssel kapcsolatban. Mostanában kapok egyébként mélyebb insightot, benne vagyok egy nagyon furcsa udvarlási helyzetben, és abból az irányból jönnek érdekes visszajelzések, és ott is kapok ego kezeléssel kapcsolatos visszajelzést, ami egyébként nagyon értékes, ahol azt hiszem, hogy topparc vagyok, aki éppen mindent megtesz, és makulátlan vagyok, És jön a visszajelzés, hogy de hát az a része ott a viselkedésemnek meglehetősen egósnak tűnik, és akkor ott állok, hogy, hogy ennek nincs vége ennek a folyamatnak. Tehát csak ezért, mert bizonyos, és ezzel visszakanyarodva egy kicsit a korábbi szakaszhoz, csak azért, mert bizonyos mintázataimat már felismertem. Ez nem jelenti azt, hogy vége a melónak.
Ja, persze, úristen, hát az a csodálatos, hogyha egy mintázatot kipipáltál nő hét helyett.
Ugye, igen, olyan, mint a Wikipédiára felvenni, és hogyha egy szócikra rámentem, az hét másik szócik.
Az biztos. Elindulsz egy krumpli receptor, és így kikac a sorozatgyilkosoknál. Tehát ez így alap.
A másik, hogy egy kicsit még szerintem dumáljunk arról, hogy mibe vagyunk mostanában, mert az egy dolog, hogy szakmailag be vagyunk vonódva, te, mint érzelmi intelligencia fejlesztő, én, mint retorika fejlesztő, de hogy nyilván vannak egyéb olyan aktuális vonatkozásai is az önéletrajzunknak, amik ezt bekapcsolják. Te például teszed le a gyógyszert, és ennek keretein belül a hashtag pánik projektre, ha rákerestek srácok, akkor láthatjátok, hogy Adri társadalmi felelősségvállalása többek között az, hogy mesél a pánikbetegségével kapcsolatban, ami nyomon követhető az érzelmi IT Instagramon. Ez is azért szül sok furcságú kezelési helyzetet, gondolom, mint például a már pedig nem kudarc, ha mégse teszem le a gyógyszert, stb. Tehát egókezelés a saját folyamataimmal.
Hát várjál, kezdjük azzal a résszel, hogy ugye egyrészt azért is kezdtem el azt hiszem, hogy kb. Hónappal előbb az Instát, mint hogy elkezdtem lerakni a gyógyszert, mert úgy voltam vele, hogy egyrészt trekken fog tartani. Hogy beszámolok közösségnek, tehát, hogy nem csak az van, hogy én ott úgy mutyukálok magamban, hogy igen, hát most egy kicsit így szarul érzem magamat, mert hogy valami nem felvállalom. Tehát tényleg az Instámra kirakom a jó napokat, a nem jó napokat, az éppen aktuális félelmeimet a dologgal kapcsolatban, tehát, hogy teszem le a gyógyszert, ugye alapvetően mi lesz, ha nem tudom letenni, vagy mi van, ha leteszem, de újra el kell kezdenem szedni, mi van, ha visszajönnek a pánikrohamaim, mi van, ha akármi. Tehát tényleg, ami éppen aktuálisan folyamatként bennem lejátszódik, azt akartam, hogy én ezt tudjam magam felé is transzparensen felvállalni, és erre az volt az egyik legjobb eszközöm, hogy mások felé transzparensen felvállaljam.
Nagyon szép. Ezzel azonosulási alapot biztosítva nekik többek között, ha érintettek.
Igen, ez így van. Tehát, hogy tényleg pont az elmúlt héten egész sokan írtak rám a pánikkal kapcsolatban, ki éppen melyik szakaszában tart, hogy éppen csúszik bele, vagy már benne van, vagy éppen gyógyszerem van, vagy éppen nem tudja, hogy mit csináljon. Úristen, tehát rajtam a pánik maga rengeteget fejlesztett egókezelés szempontjából. Tehát ugye az egóban benne van ez az irányítási kényszer, mint olyan, hogy te irányítod az életedet, te tudsz mindent, tararara, és így az egó túlpörög. De hát a pánik, ő azt mondja, hogy édesem, azt majd én tudom. És ott muszáj paradigmaváltásba átmenned, mert különben egyszerűen így belerohadsz abba, hogy pánikrohamaid vannak. Úgyhogy én most a gyógyszer letevéssel ugye egyrészt a segítségkérés, mint ego kezelési, dílelési issuim. Nehéz, tehát a nehéz napokon nehéz segítséget kérni, és kimutatnom azt, hogy akkor én most itt tényleg egy elvonuló állat vagyok, aki szenved itt a bokrok alatt.
És egyébként valami ilyesmit próbáltam kitapogatni az archetipusoknál, hogy van, aki a konfliktusoknál kapcsolja be az egóját, és nem tud azzal mit kezdeni, hogy nem ő a domináns. Van, aki, mint például te is, meg olyankor kapcsolódik be az egód, amikor...
De ez nem a kezelés, mint olyan, hanem ez ugye, hogyan nyilvánulnak meg az egó.
Ja, jogos, aha. Tehát ezek az ilyen, inkább a forrás alapú archetipusok, hogy miből ered az egó. Beremegés? Mert ugye neked, amennyire látom, abból a távolságból, ahonnan figyeltelek az elmúlt időszakban, ugye, éppen hogy csak, onnan azt látom, hogy tényleg annak a felvállalása, hogy nem tudom, annak a felvállalása, hogy segítségre van szükségem, annak az felvállalása, hogy most tévúton vagyok, mint hogyha az lenne egy kicsit ilyen
egókikezdő. Igen. Tehát ugye, amikor nyilván most nem fog belemenni a 7000 hülye mintázatomba, de tehát nálam az egyik legerősebb az volt, hogy én azt tudom. Én azt megoldom. Adri egy személyes hadosztag, és majd megoldja. És hát a gyógyszerletevést én, amikor egy hétig hány ingerem van, akkor is a fejen állok, akkor is, hogyha kizárólag gyömbéren élek, akkor is, hogyha a légkondi csapatódik rám 6 órán keresztül, ott muszáj segítséget kérnem egy ponton, mert valahogy ennem kell, valahogy meg kell nyugtatnom magamat, valahogy akármi. Uh-huh. Úgyhogy alázatra nevel a dolog.
Aha.
Erősen. Benőke neked? Mi az aktuális?
Magánéleti átrendeződés. Egyértelműen ott az egy érdekes gyújtópont volt fél évvel ezelőtt, költözéssel, és az azzal kapcsolatos ego kezelés, hogy kevésbé kiszámítható az élet, mint amennyire én gondoltam. Tehát, hogy én olyan szempontból azért itt nagyon kényelmesen el voltam, hogy így kipakoltam a kártyákat, elképzeltem a dolgaimat, magánéletileg és szakmailag, és akkor ezt lecserélni arra, hogy valójában nem tudod, hogy pontosan hogy alakul az élet. Előtte se voltak illúzióim, hogy nekem már pedig 100%-os a kontrollom, de azt érzem, hogy van egy elég kontrollvesztettségem. És akkor erre van még egy olyan fordulat az életemben, hogy benne vagyok olyan helyzetben, ahol egyrészt nagyon inspirált vagyok, másfelől viszont van veszélyérzetem, és akkor ott is azt érzem, hogy jobban a motorháztetőm alá látnak, mint korábban. Amire egyébként szomjaztam. Tehát, hogy uh-huh. valójában egy olyan folyamatban vagyok benne, ami 90%-ban abszolút az, amire mindig is vágytam. És akkor ugyanakkor meg benne van egy ilyen kiszolgáltatottságérzés, hogy te jó ég, itt akkor most már nem arról van szó, hogy nincs a jótékonyságom elismerve, nem arról van szó, hogy nincsen a karizmám, a lendületem, és mellé párban az intellektusom elismerve. Megkapom azokat a krediteket, amikre mindig is vágytam. És akkor most, hogy megkaptam azokat a krediteket, amikre vágytam, még mindig van beszólás az ego kezelésemre, és így ott ülök, hogy oh shit! Tehát, hogy tényleg akkor innentől legit, tehát, hogy az illető, akitől kapom, mint ahogy említettem, benne vagyok egy udvarlási folyamatban, és hogy neki hitelesebb az étosza, mert régen, amikor leoltottak, akkor olyan forrásokban jött az oltás, hogy így legyintettem, hogy ember, tényleg, te, nekem? Hát, még ha van is valami merítje alapja annak, amit mondasz, hát azért ezt így nem. És mikor olyas valaki mondja, aki egyébként érzem, hogy fektetett ebbe energiát, és nem lehet diszkárdolni a dolgot, nem lehet lesöpörni az asztalra, azért az ad feladatot. Úgyhogy nekem ilyen jellegű aktuális kihívásaim vannak. A férfi szerep társadalmilag. Van egy olyan kiindulási alapom, hogy vagyok 190 centi, és a legszőrösebb arc a környéken, egy ilyen viking sötét szőke megközelítéssel.
Zseniális szakállal.
Orgánum.
Ezt mindig el kell mondanom.
Megfelelő orgánummal, és akkor ehhez vagyok viszont annyira borzasztóan érzékeny, hogy könnyen törik a mécses, alapvetően az utóbbi időben többször meg is kérdőjelezték a maszkulinitásomat ebből adódóan, és ezek tudnak benyomkodni egót durván. Tehát onnan tudom, hogy valami tényleg benyomja az egómat, hogy amikor egyébként a devó jellegű, nagyon lesújtó visszajelzéseket már kiegyensúlyozzák, még mindig valójában abban vagyok, hogy de ott korábban azt mondták, és akkor a legkisebb is túlzottan odapakol majd. És ez mindenképpen okoz kihívásokat. Ezt azért szerettük volna nektek elmesélni, hogy nyilván egy kicsit a karakterünk közelebb kerüljön hozzátok, mert hogy, és ezzel rákanyarodunk a harmadik és mai végső pontunkra, hosszú út áll előttünk.
Az biztos. Az ego kezelés szerintem valami, amit így szinte...
Sziszifuszi munka.
Igen. Örökké csináljuk. Örökké.
És az van, hogy egyrészt szeretnénk az Érzelmi IT Podcast sorozat első évadát egy az egybe az ego kezelésre szánni, olyan vendégeket hívni, akiknek az egója hát ki van téve
a világ elé,
és beszélni különböző alkotási területekről, különböző helyzetekről, beszélni arról, hogy mik azok a korábbi traumák, események, amik ezeket a mintázatokat kialakítják, mi kell ahhoz, hogy ilyen meg olyan egókezelési kihívásokba kerüljön az ember, hogyan alakulunk olyanná, amilyenné. És hát a célunk az, hogy az átlagember ugye jobban kezeljen egót, nem? Tehát hosszú Igen. távon ezt...
Ez egy társadalmi felelősségvállalás.
Ez az, tényleg. Mert hogy te akkor leszel nyugodtabb, amikor az átlagembernek az érzelmi intelligenciája feljebb csavarodik, én meg akkor, amikor az átlagembernek a retorikája megerősödik majd.
Igen.
És ezt az évadot arra szánjuk, hogy az egóval kapcsolatos gondolatainkat megvitassuk, átadjuk nektek, miközben egyébként egymást egy kicsit provokáljuk.
Egy kicsit. Hát csak, hogy élőben is kijön az egó kezelés.
Abszolút, igen. És hát ugye, és ezért szerettem volna, hogy ezt elmondjuk a végén, hogy valójában önterápia. Tehát persze. Abba bízunk, hogyha az ezzel kapcsolatos gondolatainkat rendszerezni tudjuk, akkor mind a magánéleti átrendeződéseink, mind a gyógyszerletételed, mind a szakmai, a social médiával kapcsolatos közvetítéseink ilyen szempontból jobban működjenek. Szóval hosszú út áll előttünk, de hát nagyon, nagyon sokat ad nekünk a tény, hogy már most is van, aki velünk tart.
Ez így van.
Záró gondolataink következnek, Adri. Merre tovább? Mik a sikerkriterjumink? Mikor fogod jól érezni magad az első évad kapcsán, hogyha hova szeretnél eljutni? Nem meghívott vendégbe gondolkodva, hanem mik azok a különböző témák, amiket így ki kell mondani annak érdekében?
Önreflexió. Uh-huh. Ez mindenképp szükség lesz az egókezeléshez. Önszabotás.
Önszabotás, nagyon jó.
Az is egy nagyon must-have dolog.
Traumák és azok feldolgozásai.
Igen. És...
Én nagyon adnék egy útmutatást a self-help világ útvesztőivel kapcsolatban. Tehát nagyon fontos, hogy ugye mi nem pszichológusok vagyunk, nem. Mi nem is terápiát végzünk, mi neketten foglalkozunk egyénekkel, de te kifejezetten, mint egyébként kommunikátor, érzelmi intelligencia fejlesztéssel igen. foglalkozol, én meg kifejezetten retorika fejlesztéssel foglalkozom. Igen. Nem mindenkinek pont az kell, amit mi tudunk nyújtani.
És ez teljesen oké.
És ezt transzparensen vállaljuk is. Tehát, hogy egy kicsit így mesélni arról, egy adást azért rászánnék a pszichiáter versus pszichológus, coach versus tréner, facilitátor versus mediátor, tök jó lenne az embereknek adni egy ezzel kapcsolatos guide-ot, hogy akkor kik azok az emberek odakint, akik elképzelhető, hogy tudnak segíteni.
Igen, meg hogy hogyan találják meg a megfelelő kémiát is emberekkel, mert ez még a másik, ami nagyon nagy probléma szokott lenni. Uh-huh. Hogy hiába mész el egy, nem tudom, pszichológushoz, lehet, hogy a pszichológus rengeteget segít neked, de lehet, hogy pont ez az ember, nem a te kémiád. Uh-huh. És ez tök oké, és attól még a szakember jó.
És ez se nem az ő
hibája,
problémája, igen. hibája, se nem a tied.
Ez így van.
Nagyon szuper. És ha minden jól megy, akkor közben mi is a szakmai kapcsolatunkat tovább tudjuk csiszolni ezen keresztül, mert hogy hagyd mondjuk el, hogy augusztusban közösen tréninget tartunk majd, amivel igen. kapcsolatban végtelenül izgatottak vagyunk, és hát itt egyfajta facilitátori összecsiszolódás is zajlik annak érdekében, hogy a műsorokat jól tartsuk majd meg. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljutottatok idáig, srácok. Valószínűleg jól éreztétek a hangunkon az izgatottságot.
Főleg hogy... az enyémen. Gergője mindig csodálatos, tehát ő így a kúgájában az egészben.
Na, hát ezt ki kell egyensúlyozni valahogy, nem? Az egyéb helyzetekhez képest, amikor ez fordítva van, mert hogy én és a kúgájság az három másik, de nyilván milyen jó érzés keresni az olyan helyzeteket, amikbe egy idő után belecsavarodik az ember. Tehát, ezt kivágom. Ezt nem adom meg neked. Nagyon szépen köszönjük tehát, hogy eljutottatok az Érzelmi IT Podcast pilot epizódjának a végéig. Én arra szeretnélek titeket bíztatni, hogy Instagramon, ha tehetitek, akkor egyrészt kövessétek be az Érzelmi IT-t, mert ott Adri mind az egókezeléssel, mintázatfeltárással, mind pedig a pánikbetegségnek a kezelésével kapcsolatban szolgáltat nagyon jó tartalmat, igazából. Meg az egész úttal.
Gergő pedig csodálatos abban, hogy kielemezzen nektek bármit retorikai szempontból is.
Én pedig a Gergely Alsóvonás Metorika néven vagyok megtalálható, és abban bízunk, hogy a podcast sorozatunk sokat fog nektek is adni és fejleszteni. Te jó ég, megcsináltuk. Tudatok kell, hogy óriási nagy kő esik le most a szívünkről, mert hogy kétszer próbáltuk meg eddig, egyszer tönkre ment a fájl, egyszer nem tudom milyen szervezési probléma volt, meg egyéb konfliktusok és furcsa külső magánéleti hatások törtek ránk, amiket aztán nem tudtunk megoldani, de most sikerült. Ugye, ha Dévre hagyatkozunk, akkor ez szeptember.
Köszi,
de
Dave.
nem engedjük. Vikinek, Júcsinek és Dévnek még egyszer óriási nagy pacsi, ezt a dolgot nem tudom eléggé kihangsúlyozni, bízunk benne, hogy őket is meg tudjuk majd később szólaltatni. Nagyon-nagyon tuti arcok vagytok, hogy eljutottatok idáig, folytatása következik, addig is vigyázzatok magatokra, és bár nem vagyunk olyan pozícióban, hogy házi feladatot adjunk nektek, hogyha tehetitek, akkor egy kis jegyzet formájában kezdjétek el végig gondolni, hogy Melyek azok a helyzetek, amik nálatok egyébként egót bekapcsolnak, és szerintetek az Adri-féle egókezelési felosztásban, vagyis a már látszik rajtam fizikailag egy, már látszik rajtam verbálisan kettő, már elkezdem végig gondolni három, már vagyok annyira határozott, hogy teret kérjek négy, és öt valóban kezelem, szóval ebben az ötös lépcsőzetességben ti vajon jelenleg hol vagytok?
Tökéletesen összefoglaltad, én elégedett vagyok, csak hátradőlök.
Én is ezt teszem. Szuperek vagytok, köszönjük szépen, folytatása következik. Az erő legyen veletek. Sziasztok!
Sziasztok!